Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te olyan csodálatos dolgokat ígértél nekünk. Azt, hogy velünk maradsz, azt, hogy aki hozzád megy, azt nem küldöd el. Azt ígérted nekünk, hogy aki a bűneit megvallja, Te hű és igaz vagy, és megbocsátod a mi bűneinket, és megtisztítasz minket minden gonoszságtól. Olyan jó nekünk, Úr Jézus, hogy mi ezekbe az ígéretekbe belekapaszkodhatunk. Sokszor az érzelmeink, a mindennapi gondjaink, mindaz, ami úgy megterhel, ami az érzelmi világunkat úgy elsötétíti, arra késztetne bennünket, hogy azt higgyük, hogy távol kerültél tőlünk. És köszönjük, hogy nekünk nem az érzelmeinkre kell hallgatnunk, hanem a Te ígéreteidet megismernünk, és azokban bízni. Az, hogy ma itt vagyunk, ez is ennek a jele. Hogy bízunk abban, hogy amit Te megígértél, azt ma is megtartod. És a Te népedet megerősíted az igaz hitben. Azokat, akiket Te választottál örök életre, azokat megkeresed, megtalálod. Köszönjük, hogy így lehetünk most itt a Te népedként, vágyva és várva a Te szavadat. Olyan jó, Úr Jézus, hogy neked egy szó elég, és meggyógyul a mi életünk. Ha más nem, csak azt az egy szót hagyj halljuk meg ma. Szólíts minket nevünkön. Szólíts úgy, hogy azt ne tudjuk félreérteni, vagy félre magyarázni, hanem egészen magunkra vehessük a Te áldott ígédet és szavadat. Szent lelked jelenlétért kérünk, könyörgünk, és a Te nagy nevedben kérjük mindezt. Amen. Ígéretemhez híven ma is a Jelenések könyve 3. fejezetéből a 14. verstől olvasom az igét. Megint felolvasom a teljes ige szakaszt, és aztán majd egy bizonyos részletet, a 17.-18. verset fogjuk mindebből kiemelni. Így szól tehát ma hozzánk az élő Isten élő szava a Jelenések könyve 3. fejezetéből. A laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz hát, és térj meg! Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És a 17-18. Verset újra. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, jó látni azt, hogy vannak, akik az elmúlt napokban is itt voltak estéről estére, jó látni az új arcokat is, és jó tudni azt, hogy mindaz, amit az Isten igéje eddig mondott nektek, pedig nem volt feltétlenül a legmézes-mázosabb, sőt egyáltalán nem volt az. Nagyon is kemény valóság, kemény igazság és figyelmeztetés volt, amit az Isten igéje nekünk szegezett, ez nektek nem szegte a kedveteket. És átéreztétek és felismertétek, hogy arra van szükség, amit Jézus akar mondani. akkor is, hogyha az kemény beszéd, akkor is, hogyha az nehéz hallani, akkor is úgy, mint ahogyan annak idején a tanítványok, amikor sokan elhagyták Jézust, mert azt mondták, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja, és Jézus megkérdezte, hogy ti is el akartok menni, és azt mondta Péter, hogy kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Na én ezt az örök élet beszédét hoztam az élő Jézus Krisztust ma is hozzátok, az alapján, az ige alapján szeretnék ma ő róla, és az ő üzenetét elmondani nektek, amit felolvastam. Hagy mondjam még el szintén előjáróban, bár ez már nagyon is az igébe vezet be bennünket, hogy nekem azért is nagyon kedves ez a része a Bibliának, mert kiderül belőle, hogy Jézus mennyire ismer bennünket. Milyen nagyon ismer bennünket. Ismerte ennek a laodiceai gyülekezetnek a körülményeit, amik között éltek. Ismerte azt a várost, és olyan jó, hogy ilyen pontosan leírja. Nagy hasznosság nekünk lelkészeknek, nagy haszon, hogy vannak olyan kutatók, akik azzal foglalkoznak, hogy egy-egy bibliai szakasznak a hátteréhez olyan információkat adnak meg, ami a kortörténetből és sok mindenből származik. Mi már történészektől tudjuk, hogy a laodiceai gyülekezet egy olyan városban, ilyet Laodiceában, amely három dologról volt híres. Az egyik az, hogy a kor szintjén a legfejlettebb bankrendszerrel rendelkezett, és óriási aranytartalékot halmoztak föl Laodiceában. És erre nagyon büszkék is voltak. Ez egy nagy biztonságot adott a városban élőknek, hogy ez egy gazdag, jólétben élő város. És milyen érdekes, hogy Jézus pont erről beszél, hogy meggazdagodtál. Azt hiszed, hogy majd ez tart meg, erről lesz majd még szó. Aztán azt is tudjuk a kortörténetből és a kutatásokból, hogy híres volt Laodicea arról, hogy egy nagyon híres szemkórháza volt. És egy olyan krémet fejlesztettek ki, amivel szembetegségeket tudtak gyógyítani. És messze földről jártak oda emberek azért, hogy a szemüket meggyógyítsák. És mit mond Jézus, nem veszed észre, hogy vak vagy? Ott is ugyanezt a képet hozza elő Jézus. Erre hivatkozik. Aztán híres volt a város a fekete gyapjújáról, amit messze földről rendeltek onnan, mert nagyon drága kelméket, drága ruhákat, öltözeteket tudtak készíteni ebből a nagyon értékes gyapjú anyagból. És azt mondja, ez is nem veszed észre, hogy valójában mezítelen vagy. Értjük, hogy Jézus pont azokra a pontokra teszi rá a kezét, ahol látja, hogy probléma van. Milyen mélyen ismeri egyrészt a város helyzetét, és hogy ez a helyzet mit okozott a gyülekezetben. Hogy ez okozta azt, amiről tegnap beszéltünk, hogy meglanyhult, meghidegült az ő hitük. Mert olyan ideális körülmények között éltek. Annyi sok minden volt, amiben Jézus mellett még bízhattak. Annyi minden volt, amire büszkék lehettek, amit föl tudtak mutatni. Pontosan ismeri őket Jézus. És nekem ezt azért jó tudni, mert ez azt jelenti, hogy egyrészt engem is ismer Jézus, de téged is. És lelkipásztorként, amikor följövök egy szószékre és végignézek egy gyülekezeten, ahol senkit nem ismerek, akkor ez az én nagy reménységem. Hogy én nem ismerlek benneteket, de az Úr Jézus igen. És nem csak annyira, hogy tudok cselekedeteidről, mint ahogy az első este beszéltük, hanem azt is tudja, hogy mire van szükséged. Azt is tudja, hogy mi az, amit ma hallanod kell, vagy a hét estén hallanod kellett. Éppen ezért, testvérek, ne keressétek, mint sokan kutatták a megoldást, akár a saját gyülekezetünkben is, hogy hát honnét tudta ez a lelkész, hogy most nekem pont ez a problémám. És ugye amikor egy településen élünk, akkor lehet ezzel viccelődni, hogy hát ott voltam éjszaka és hallgatóztam az ablakuk alatt. Persze mindenki tudja, hogy ez nem igaz. De olyan jó megvalani azt, hogy én nem tudom, mi a problémád. Nem tudom, hogy mivel jöttél ide most a szívedbe. Nem tudom, hogy milyen kétségek, problémák, próbatétel, amiben éppen benne vagy. Nem tudom, hogy mi az örömöd, a bánatod, de hogy itt van az Úr Jézus, és ő tudja. Tudja azt, hogy milyen helyzetben vagy, és tudja azt, hogy mire van szükséged. És ezt hiszem, hogy ezen az igén keresztül is meg tudja mutatni. Tud hozzád szólni, és fog hozzád szólni. Még mindig nem belemenve a részletekbe, de már az igéről természetesen nagyon, az igéhez nagyon közel álló módon hagyj beszéljek arról, hogy Isten hogy mutatta meg nekünk a gyülekezetben, hogy tényleg mennyire nem érdemes bármi másban, vagy bárki másban bízni, mint ő benne. Amikor az első evangelizációs hetet szerveztük Hévízgyörkön, ez volt a gyülekezet történetének az első evangelizációs hete, legalábbis amit mi ismerünk az elmúlt évtizedek, évszázadok leírásaiból, akkor volt egy bizonyságtevünk, akit Pungó Sándornak hívnak. Nem tudom, valakinek ismerőse ez a név hírekből innen-onnan. Néhány év, hát ez már 10 éve volt ez az evangelizáció, előtte lévő években azért elég sokat szerepelt a hírekben. Már akkor vált ismerté, amikor a hullámok összecsaptak a feje fölött, de hagyd mondjam végig az ő történetét röviden, amit ő elmondott a bizonyságtételében. Egy olyan embert tessenek elképzelni, aki Magyarországon a legfősőbb, nem tudom hányba volt benne anyagi szempontból. Milliárdos vagyona volt ennek az embernek. És mindehhez párosult egy olyasfajta beágyazottság, egy olyasfajta kapcsolatrendszer, hogy a vagyona mellett mérhetetlen biztonságot adott neki az, ahogyan ő elmondta, hogy csak egy telefonjába került, és bármit, és ezt tényleg képzeljük szó szerint, bármit el tudott intézni. Olyan bejárása volt mindenhova. És a másik oldalon, hogy elmondta, az egyik oldalon ott volt a telefon, amit bármikor felvehetett és bármit el tudott intézni, emberi vonalon. A másik oldalon meg ott volt egy okkult szál az életében, hogy ha bármilyen problémája, betegsége volt, akkor volt egy olyan okkult gyógyító, akivel rendszeresen tartotta a kapcsolatot és tudta az ilyen jellegű problémáit is orvosolni. Tehát úgy élte az életét, hogy minden szinten többszörösen be volt biztosítva. Sőt, még ezt is megvallotta, hogy hát azért az Istennel is legyünk rendben, azért napi egy miatyánkot azért még elmondott. Tehát még ezt is. És minden helyén volt az életében. És éppen egy luxus utazásról, nyaralásról jöttek haza a feleségével, és a rendőrök már várták a repülőgép ahol leszálltak a repülőről, kattant a bilincs, mert hát azért az a nagy vagyon, az nem tisztességes, becsületes munkával került az ő birtokába, hanem sikkasztással. És az az ember, akinek mindene megvolt, minden szinten be volt biztosítva, ott találta magát egy sötét cellában, úgyhogy már nem tudott kinek telefonálni, mert már nem vették fel a telefont. Már azok, akiknek régen szokott telefonálni, egy börtönben lévőnek már nem vették fel a telefont. Nem tudott senkivel érenkezni, teljesen el volt zárva a külvilágtól. És ahogyan elmondta, az Isten eljuttatta őt egészen egy börtön cella padlójáig, ahol már teljesen értelmetlennek látta és tartotta az életét. És azt mondta, hogy semmit nem ér az én életem, semmit nem ér az, amit eddig tettem, és semmit nem ér az, amiben eddig éltem. És Isten megkönnyülült rajta, és a kezébe adott valaki az egyik cellatársa egy Bibliát, és ez az ember hitre jutott, megtért. De ehhez el kellett veszítenie mindent, amiben addig bízott. Valami hasonlóról szól ez az ige rész is. Hogy hívő, vagy éppen keresztény gyülekezethez tartozó emberek ott Laodiceában megtöltötték az életüket, az egyébként már Krisztushoz tartozó életüket, vagy vele kapcsolatban lévő életüket, olyan sok mindennel, hogy már mindennek volt hely, csak Jézusnak nem maradt. Figyeljük, hogy mit kínál Jézus. Mit mond ő erre? Hogy mi az, ami igazán érték? Mi az, ami igazán értékes? Még egy dolgot hagyd mondjak el előtte, hogy később el ne felejtsem, mert ez mind a három részre igaz, de különösen is majd az aranynál lesz ez kérdéses, hogy egy olyan világban élünk, ahol a sátánnak egy kiváló módszere az, hogy az értékeket felcseréli. Nem tudom, ki az, aki hallott már erről, azt sem tudom, hogy igazából megtörtént-e, de most mondjuk így emberileg, hogy zseniális ötlet, a világ legnagyobb ékszerlablása. Egy bűnöző csapat betört egy ékszerüzletbe, És kijöttek úgy, hogy semmit nem vittek el. Semmit. És mégis ez volt, vagy ez lenne a világ legnagyobb és a legzseniálisabb ékszerlabdása. Mert mit csináltak? Bementek éjszaka az ékszerüzletbe, és összecserélték az árcédulákat. És a bizsúról áttették a gyémántra, a gyémántról a bizsúra, és másnap bementek és bevásároltak. Zseniális. Nem ugyanezt csinálja az ördög is? Nem ugyanezt csinálja a sátán? Ebben a világban nem ezt látjuk? Összecseréli az árcédulákat. És az, ami értéktelen, azért az ember töri magát, és egy életen át küzd, és próbálja elérni és megvalósítani, és amikor a kezébe kerül, rá kell döbbenni, hogy ez semmit nem ér. És az, ami igazán érték, ami az Istentől való érték, ami örök érték lenne, arra pedig, hát ha jut idő, akkor majd elmegyek a templomba is. Ha reggel föl tudok kelni, akkor esetleg a Bibliát is előveszem. Értjük, testvérek, hogy a sátán összekeveri ezeket a dolgokat. Na Jézus szeretné ezt kibogozni. Szeretné ezt helyre tenni ma a te életedben is, a te szívedben is. És ehhez használja ezt a három ellentétpárt. Az első a látás és a vakság kérdése. Azt mondja a laodiceaiaknak, hogy hiába a drága, világhírű szemkrémetek, ha ti lelkileg vagytok vakok, lehet, hogy még meg is tudtok gyógyítani szembetegségeket, és lehet, hogy a gyülekezetben is voltak olyanok, akik büszkén mondták, hogy én kaptam ebből a krémből, vagy én tudtam segíteni valakinek, vagy én jól meggazdagodtam abból, hogy árultam ezt a krémet. De ha lelkileg vakok vagytok, semmi hasznotok belőle. Testvérek, tudjuk, hogy a testi vakság az mennyire szörnyű állapot lehet, bár sokan boldogulnak így, és sokan élik az életüket, és szinte teljes életet tudnak élni. De a lelki vakság az végzetes. Az végzetes dolog. Gyerekkoromban volt egy kedves játékom, éjszakánként, amikor valamiért ki kellett mennem, vagy a mosdóba, vagy a konyhába, akkor nem kapcsoltam fel a lámpákat, részben azért sem, hogy az álom ne menjen ki a szememből, meg ez egy jó játék volt, sőt volt, hogy még a szememet is becsuktam, hát azért nagyjából tudtam, hogy mi hol van a lakásban, és ki tudtam így is botorkálni, és ez egy jó kis játék volt, és még így azért a biztonság kedvére a kezemet is kitettem, hogy azért, ha valami van, akkor ne legyen nagy baj belőle. De hát, hogyha az ajtó az pont így volt nyitva, akkor hogyha a kezem itt van, az nem sokat ért. És volt néhányszor, hogy direktbe sikerült lefejelni az ajtónak az élét, és akkor az ember nagyot koppant. Nem tudom lelkileg mennyire ismerős ez neked. Hogy mész, tudod, hogy hol jársz, vagy azt hiszed, hogy tudod, hogy merre mész. Tudod, hogy mi minden van körülötted, és egyszer csak egy hatalmas koppanás, és rádöbbensz, hogy hát nagyon nem jó úton járok. Hát nem is arra mentem, amerre akartam. Nem is oda jutottam, ahova elindultam. Képzeljétek, úgy gondoljatok bele, testvérek, hogy ha a sátán megmutatná, hogy az az út, amin jársz, vagy emberek járnak, hova vezet, vajon elkezdene az az ember inni? Elkezdene olyan dolgokat tenni, aminek a sátán nem mutatja meg a végét. Csak azt mondja, most ez így jó lesz neked. Most ez így kényelmes. Most ez így boldogít. És az ember megy és hoz döntéseket az életében, és már csak akkor jön rá, hogy koppant, amikor már késő. Félelmetes dolog, amikor az ember megy vakon, és azt se tudja, hogy hova fog megérkezni, és nem tudja, hogy hova fog jutni. Jézus ezért figyelmeztet. Nem számít a fizikai része ennek. Azt mondja, hogy amíg vak vagy lelkileg, addig bajba vagy. Vegyél tőlem szemkrémet, mondja Jézus. Amíg az ember vak, addig nem látja a maga helyzetét sem, a maga állapotát sem, hogy milyen bajban van, hogy merre tart az élete. El tudja hitetni magával, hogy ez az élet, hogy ilyen az élet. Hány emberrel beszélgettem, aki ezzel győzködte magát, hogy hát igen, tudom én, hogy ez így nem jó, tudom, hogy azért kéne változtatni, de hát mások is így élnek, hát elfogadom. És nem veszi észre, hogy hát Jézus nem ezt akarja, ő neki egy csodálatos új életet akar is tud adni. És a vakember nem látja a bűneit sem. Másokét annál inkább. Érdekes ez, hogy amit a magam életében nem látok, azt a másik életében milyen könnyen észreveszem. Két asszony utazott a buszon, ezt egy fültanútól hallottam ezt a történetet, aki ott volt szintén a buszon, És kiderült, hiszen hosszú ilyen távolsági busz volt, és kiderült a beszélgetésből, hogy mind a ketten tanárok egy tantestülethez tartoznak, és egész úton a tantestület többi tagját beszélték ki. És azt mondták el, hogy ez ilyen, ez olyan, az amolyan. És mielőtt leszálltak volna, az egyiknek a száját a következő mondat hagyta el, hogy de tudod, hogy mit tudok, mit nem tudok bennük elviselni? Hogyha ezek közül kettő összejön, biztos, hogy a többit kezdi el kibeszélni. Értjük, testvérek, micsoda vakság ez? Ezt nem viccből mondta, hanem ő komolyan így gondolta, hogy azt, amit ő tesz, az nem lát, amit más tesz, azt egyből észreveszem. Persze, tudom, hogy nem vagyok szent, mondják sokan, de hát ő azért még sokkal rosszabb nálam is. Én legalább csak ilyen vagyok. És bizony még a hívő ember életében is lehetnek ilyen elhomályosodott látások. Amikor Jézus valamiért észre se veszem, de kikerül az életem középpontjából. Csak már azt veszem észre, hogy nem működnek a dolgok. Nem működik az, ami addig működött, az a közvetlen összeköttetés, az a, amikor hangzik az ige, amikor olvasom és beszél hozzám az Isten, és az a fajta lendület, ami megvolt, az úgy megcsappan, ahogy tegnap beszéltük, az a tűz elkezd meglanyhulni, mert már elhomályosodott a szememben a látás, és kikerült Jézus az életem középpontjából. A fókuszpontból inkább így mondom, hogy már nem ráfókuszál az én szívem, az én látásom, hanem valami más felé. Bizony, valós veszélyes testvérek. És azért fontos ezzel foglalkoznunk, mert Isten nem akar ebben az állapotban hagyni. Mi a megoldás? Hát az, amit itt Jézus mond, védj tőlem. Védj tőlem azt, amit én tudok adni, azért, hogy láss. Így mondja szó szerint Jézus, tanácsolom, hogy védj gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. Védj tőlem gyógyító írt, hogy bekend a szemedet és láss. De ehhez be kell ismerni azt, hogy én vak vagyok. Ezt be kell ismerni, hogy amerre eddig mentem, az nem az Isten útja volt. Hogy eltértem. És vissza kell menni az eredeti, a kezdeti, vagy pontosabban oda, ahonnan az Úr Jézus akar bennünket vezetni. Egyszer egy evangelizációs héten szolgáltam, és úgy kellett az összes alkalmunkat tartani, hogy a templom szomszédjában volt egy épület, ahol építkeztek. És elég meleg volt az idő, úgyhogy még az ablakok is nyitva voltak, és a keverőgép, vagy néha az ütvefúró, a nem tudom milyen gép, folyamatosan, pontosabban igen, egy olyan fázisban voltunk, hogy még bontották az épületet. És hát az a bontásnak mindenféle zaja, kellemetlenség, az végig ott volt az evangelizációs héten. És az első alkalommal még nagyon zavart, és aztán elmesélték a történetét ennek az egésznek. Arról volt szó, hogy egy normál házat szerettek volna átalakítani, kibővíteni, és hát adja magát a lehetőség, hogy akkor így húzzunk rá még egy szintet. És el is kezdték az építkezést, föl is építették a második szintet, és amikor elkészültek, az alsó szint megrogyott. Mert nem számították ki, elszámították magukat, és nem bírta el. Mikor már kész voltak, ráköltötték azt a rengeteg pénzt, a rengeteg munka, minden, akkor derült ki, hogy az egész házat úgy, ahogy van, le kell dúzerolni, és újra kell építeni az egészet. És amikor ezt megtudtam, akkor hálát adtam az Istennek, hogy Uram, hát egy ilyen élő példát, ilyen illusztrációt adsz az evangelizációs hétnek ide, pont mellénk, mert bizony az Úr Jézus is ezt akarja. Amit te nélküle építettél föl vakon, azt hiába próbálod itt azt a repedést befoltozni, ott azt a recsenést megállítani, ott azt a dőlést valahogy kitámogatni, abból már nem lesz élet. Nem az a feladatunk, hogy a régit toldozgassuk, foltozgassuk, hanem azt az újat, amit ő ad, amiről szó volt már a héten, azt kezdjük el a nulláról vele, újra építeni. Ezt mondja Jézus, hogy amit eddig vakon tettél, ne azt próbál továbbvinni, hanem védj tőlem gyógyító írt, és láss. És ha látsz, akkor kezd el az alapján az életedet újra velem. Aztán a második példa a drága ruha és a meztelenség. Ahogy mondtam, drága kell még, fekete gyapjú, amire nagyon büszkék voltak ezek a laodiceaiak. De mindez hiába, azt mondja Jézus, hogy valójában meztelenek vagytok. Valójában ez az egész semmit sem ér. És eszünkbe juthat a jól ismert történet, vagy mese a király új ruhájáról, amikor a király kiadja a feladatot, hogy aki a legszebb ruhát tudja neki készíteni, és drága pénzen egy mesterember elkészíti azt a ruhát a császárnak, amilyen még soha senkinek nem volt. Mert hogy olyan csodálatos ruha az, hogy nem is látszik. Egy láthatatlan ruha. És aztán teátrális mozdulattal ez, aki készítette, föladja a semmit, a láthatatlan ruhát a király hátára, vagy fölöltözteti a királyt, és a király büszkén vonul a népe előtt a világ legdrágább és legkülönlegesebb ruhájába. És senki nem mer szólni semmit. Csak egy kisfiú szólal meg egyszer, hogy de hát mesztelen a császár. Jézus így leplezi le a laodíciaiakat, és így leplez le bennünket is. Hogy az a sok minden, amit úgy magunkra öltünk, és mutatunk kifelé, és még büszkék is vagyunk rá, hogy na nézd meg én mit értem el. Nézd meg, hogy én mennyi mindent tettem már. Nézd meg, hogy én milyen tiszteletre méltó vagyok. És Jézus leleplez, valójában ez semmit nem ér. Valójában ez semmi. Említettem már a héten ezt a példát, hogy ha majd egyszer ott kell állnunk az Isten előtt, vagy a mennyország kapujában, és megkérdezik, hogy miért engedjenek ide be, akkor hiába mutogatod a keresztjén öltözetedet, hogy te mi mindent tettél, hogy te mi mindenre jutottál el, hogy te mi mindentről gondoskodtál, az ott semmit sem ér. Semmit sem ér. Sokkal többet ér az, amikor valaki ki tudja mondani, hogy Uram, jövök semmit nem hozva. Keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Borultál már így oda az Úr Jézus elé? Uram, én semmi vagyok. Sőt, bárcsak semmit nem hoznék, de még hozok is a bűneimet. Azt a sok-sok mindent, amit elrontottam. Hozom eléd, teszem oda a kereszt alá. Testvérek, ez az, amiről itt Jézus beszél. Amikor az ember belátja, beismeri, hogy valójában én az Isten előtt mesztelen vagyok. És mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy adok neked fehér ruhát. Ez a nagy örömhírünk, testvérek, hogy nem csak arról van szó, hogy nekünk oda kell alászkodnunk Jézus elé, és azt mondja, hogy na jó van, akkor valahogy csak lesz. Hanem azt mondja, hogy majd én felöltöztetlek. Én fogom az életedet úgy megáldani, én foglak úgy felöltöztetni, hogy az a ruha, az a mennyei öltözet, az a tiszta fehér ruha. Oda lehet menni Jézushoz, a magad nyomorult életével, és ő fog majd felöltöztetni. És ez azért nagy örömhír, testvérek, mert sokan azt gondolják, hogy ha én rendezni akarom az életemet Istennel, akkor valahogy a bűneimet le kell vezekelni, akkor valahogyan jóvá kell tenni, akkor valahogyan ki kell vívnom azt, hogy az Isten megbocsásson nekem. Testvérek, Jézus már megtette. Ne te akard a bűneidet ilyen módon elrendezni. Ne te akard azt megtenni, amit Jézus már megtett érted a kereszten. Nem fogod tudni úgysem. Nem lehet levezekelni, nem lehet jóvá tenni. Beismerni kell. Őszinte bűnbánattal Isten előtt. És elfogadni azt, amit Jézus tett érted a kereszten. Ezt is mondtam már az első este a saját életemből, hogy milyen döbbenetes volt, amikor évek óta beszéltem már erről embereknek, hirdettem a kereszt szabadítását, Jézus Krisztus bűnbocsánatát, és amikor életemben először, ott összeroskadva a bűneim súlya alatt, át is éltem. Hogy ez tényleg értem történt. Hogy Jézus, amikor ott a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett, akkor az személyesen Bartos Gergely életére mondta. Meg az összes többiére. De hogy ez nem egy ilyen általános valami, hanem az egy egészen személyesen elfogadható, átélhető valóság, hogy Jézus az én bűneimért halt meg a kereszten. Nem tudom, hogy beleremegett ebbe már valaha-e a szíved. Összeroskadtál-e már ez alatt a szeretet alatt? És elfogadtad-e már ennek ellenére az elfogadhatatlant? Hogy Jézus helyetted, miattad és érted halt meg. Elfogadtad-e már őt magát, és azt az új életet, amit ő akar ajándékozni? Arra hívlak ma téged, és arra hívunk ezen az egész héten, hogy jöjj az Úr Jézushoz, hogy térj meg, amit itt Jézus is mond. Azért, hogy ő öltöztethessen föl az örök élet ruhájába. És a harmadik ellentétpár, amit Jézus itt használ, ez a szegénység és a gazdagság kérdése. Nem ebben a sorrendben mondja ő, én most ebben a sorrendben hoztam, ugye az aranykészlet, gazdagság, bankrendszer, mondtam az elején ezeket, és azt mondja, hogy semmit nem ér. Valójában te vagy a szánalmas és a szegény. Olyan érdekes, hogy az arany az egy ilyen kettős szimbólum. Azért, mert egyrészt kifejezi azt az emberi szerzési vágyat, ami legtöbbünket, vagy talán az egész világot motiválja, hogy megszerezni, birtokolni, még többet belőle, aztán valahogy ezzel boldogulni, és ezáltal boldoggá lenni. És azt mondja Jézus, hogy ez nem működik. Hát nézzük meg, hogyha olvastunk, vagy láttunk filmeket például az aranyláz idejéről, hogy mi mindenre képes volt egy-egy ember azért, hogy azt a kis csillogó rögöt valahogy megszerezze. Hogy ezért a családját képes volt föladni, vagy ölni is képes volt valaki. Azért, mert az a kis valami. Ugyanakkor szimbólumként az arany jelképezi az állandóságot, az örökkévalóságot, az örök értéket is. Pont ezért tartják olyan értékesnek. Megkérdezünk befektetési tanácsadókat, azt fogják mondani, hogy a legbiztosabb az az arany. És az biztos, hogy akármilyen válság jön, akármi jön, csőd, az arany az akkor is biztos, mert az örökké tartó, időt álló befektetés. És Jézus itt a földi és a mennyei aranyat állítja egymással szembe. Azt hiszed, hogy az, amit itt a földön megszerzel, az maradandó lesz? Hogy azzal bármit is tudsz a földi kincseiddel valamit kezdeni a mennyben? Van egy nagyon jó mondásod felénk, nem mondjuk olyan messze, lehet, hogy itt Gyöngyösen is ismerik, hogy nem láttunk még batyus halottat. Így szokták ezt felénk ott a Galga mentén mondani. Nem láttunk még batyus halottat. Oda nem lehet vinni, még egy batyunyit se. Semmit. Semmit. Oda mész úgy, ahogy vagy. Oda kell állni az Isten elé. És mindaz, amit itt a földön megszereztél, fölhalmoztál, birtokoltál, az semmit nem fog érni. Azt mondja Jézus, ne a mulandó földi dolgokhoz ragaszkodj, hanem ragadd meg itt az örökké valóságot, mert az csak itt lehet. De ehhez el kell engedni sok minden, testvérek. Olyan szomorú azt látni, tapasztalni, hogy hány és hány olyan ember van, aki már érti, már tudja, hallja, hogy Jézus őt is hívja, és azt mondja, hogy de nem tudok menni, mert ragaszkodom valami. Ez mint a gazdag ifjú. Nem a pénzével volt neki baj, hogy most szegény volt, vagy gazdag, hanem hogy nem tudta elengedni. Mindegy, hogyha az a kismacskája lett volna, akkor is. Vagy éppen valami egészen más dolog. De arról volt szó, hogy azt mondta, hogy nekem ez a valami, ez fontosabb, mint a Jézus követése. A gyerekeimmel újra néztük néhány, nekem volt újranézés, nekik teljesen újdonság volt, pedig még picik, de nagyon élvezték a sivatagi sót. Talán többen látták, ismerik. Az egyik legjobb rész benne, amikor a majmot megfogják. És ugye úgy csinálja a vadász, hogy egy üreget kivágy, és abba beletesz valamit, ami a majomnak az egyik legkedvesebb csemegéje. De pont akkora az üreg, hogy befelé még be tudja dugni a kis mancsát a majom, megfogja marokra azt a valamit, és kihúzni már nem tudja. És egészen döbbenetes, nem hiszi az ember, hogy egy vadállat, amelyik ugye fél az embertől, még amikor jön a vadász, és már ott van, hogy meg fogja kötözni, akkor sem képes kiszedni inkább a kezét és elszaladni, mert annyira markolja azt a valamit, hogy azt akkor sem engedem el, ha tudom, hogy belepusztulok. Nem döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy emberek így mennek a kárhozatra, pedig ismerik az igazságot, tudják azt, hogy a Krisztus meghalt a kereszten a bűnökért, tudják azt, hogy mi az, hogy az örök élet,
de azt mondják, hogy de akkor sem tudom ezt a valamit elengedni. Akkor sem, mert annyira ragaszkodom hozzá. Nem tudom, mi az, ami a te életedben lehet ilyen, amit nem tudsz, vagy nem akarsz elengedni. Amire azt mondod, hogy bármi áron, bármit feláldozok érte, de ezt nem akarom elengedni. Még akár az üdvösségemet is feláldozom érte. Hadd kérdezzem meg, megéri-e bármi földi dolog? Lehet-e bármi fontosabb, mint az üdvösséged? A karriered, az, hogy nem érsz rá az Isten dolgaival foglalkozni, mert annyi a munkád, nem érsz rá az Istennel, vagy nem tudsz az Istennel foglalkozni, mert a tele van a szíved valami mással, de hát nem kell ehhez ilyen nagy dolgokban gondolkodni. A sok-sok beszélgetés alapján nekem is tapasztalatom, az más lelkipásztor is hallottam már, de akár konkrétan így is elhangzik egy kérdés. Valaki megértette az evangéliumot, jönne az Úr Jézushoz, és azt mondja, hogy na de tiszteletes úr, ha megtérek, akkor elmehetek-e még a haverokkal sörözni? És sose szoktam erre a kérdésre válaszolni, hanem csak visszakérdezik, te most tudod, mit kérdeztél? Te most tudod, mit csináltál? Beletetted a mérlek egyik serpenyőibe az örök életet, a másikba meg egy korsósört. És most billeg, hogy na merre billen el? Normális vagy? Tényleg a kettő az így egy szinten van? És teljesen mindegy, hogy mit teszel abba a másik serpenyőbe. Hogyha neked az örök életnél valami fontosabb, vagy egyáltalán kérdésként fölmerül, és nem az a kérdés, hogy lehet-e vagy nem, hanem az, hogy valaki azt mondja, hogyha azt mondja a lelkipásztor, hogy ez már nekem nem fér bele, akkor inkább az örök életet hagyom ott. Inkább az veszem, mert nekem ez a valami fontosabb. Szintén egy beszélgetést hozzak elétek, mert nagyon mélyen bennem maradt, és nagyon-nagyon fáj, amikor valaki, amikor már elég sokat hallotta az evangéliumot, eljött, beszélgettünk, és elmondta, hogy ő most már érti. Tudja, hogy miről szól a megtérés, tudja azt, hogy mi az az evangélium, tudja azt, hogy mi a bűnbocsánat, de azt is tudja, hogy ha most ő erre igent mondana, ez úgy fölforgatná az ő jól megszokott életét, hogy megvan a munka, család, mindennek úgy a helye, ahogyan ő azt kialakította. Tudja, hogy az nem jó minden szempontból, mert recseg, ropog, meg egy csomó nehézség, meg csomó rossz dolog van benne, de már ő ezt így megszokta. És ha most ő döntene Jézus mellett, ha őt behívná az életébe, akkor az egész fölborulna. Úgyhogy őt most már hagyjam békén. És ő most már nem fog jönni. Ő megnézte a dolgokat és döntött. Azóta is fáj a szívem, testvérek. Azóta is látom őt sokszor, de nagyon messze van az Istentől. Mert ő hozott egy döntést, hogy nem engedi el azt a valamit, amihez ő annyira ragaszkodik. Jézus az örök életet kínálja neked. És te itt ma ezt elfogadhatod. Te ez ennek a birtokosa lehetsz ma. Kérdés az, hogy el tudod engedni azt, vagy azokat a dolgokat, ami ettől visszatartana. Szabad vagy-e arra, hogy elfogadd, amit Isten neked akar adni? Befejezem, testvérek, azzal, amire már nagy tiszteletű úr utalt is, hogy olyan kérdések ezek, amiket sokszor magunkban nagyon nehezen tudunk világosan látni. Elhangzik egy-egy igehirdetés, nagyon rövid idő, nagyon sok információ, sok minden jöhet elő belőle, sok minden kérdés felmerülhet. De ha az Isten a szívedet megérintette, hogyha elkezded ott benned munkálkodni, és érzed azt, hogy te pont erre vágysz, hogy ez volt az, amire vártál egész életedben, akkor ne várj tovább, akkor ne halogass tovább, akkor vidd dűlőre. És ezért mondtam én is, de azt hiszem nagy tiszteletű úr is biztos, hogy partner ebben, hogy nem kell egyedül. Mi lelkészek senkinek nem tudunk hitet adni, örök életet adni, megtéríteni, semmit nem tudunk. De abban, hogy te és Isten, Isten és te rendezhesd az életedet, ebben tudunk ott lenni. Mint ahogyan szintén említettem valamelyik este, mint a szülészek vagy a bábák. Nem ők szülik meg azt az új életet, de mégis sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ezért ajánlottam föl én magam is, hogyha valaki szeretne ezekről a dolgokról beszélgetni, ha szeretne az Úr Jézussal ilyen élő kapcsolatra jutni, és szeretné az életét Jézussal rendezni, akkor nagyon szívesen beszélgethetünk erről, akár most az istentisztelet után is, akár hogyha valaki ma este jelzi, akkor holnap korábban jövök annyival, hogy erre lehessen lehetőség, vagy akár a holnapi istentisztelet után. A kérdés az, hogy te látod-e már a magad állapotát, látod-e, hogy kicsoda Krisztus, és hogy mit tett, érted? És akkor lehetsz szegényből gazdag, akkor lehetsz vakból látó, és akkor lehetsz mezítelemből Isten által fehér ruhába öltöztetett. Amen. Ma is hallhattuk az Úr Jézusnak a csendes kopogtatását a szívünk ajtaján. Hallhattuk az ő hívó szavát, úgyhogy így énekeljük most is ezt az éneket. Legyen ez imádságunká. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Köszönjük, hogyha ma valóban megérinthetted a lelkünket, szívünket. Köszönjük, hogyha valamit bennünk megindítottál, hogyha kérdések, hogyha sokféle irányba való indulás a te lelked által elindult a mi szívünkbe. sok mindennek a rendezésére való vágyat fölkeltetted bennünk. De azért könyörgünk, Urunk, hogy ez ne csupán valami úró érzelmi fellángolás legyen, hanem te tedd ezt hathatóvá, maradandóvá a mi életünkbe. Ne engedd, hogy a világ zaja, a kísértések, az, hogy innen majd egy egészen más élethelyzetbe csöppenünk vissza, hogy ezt kimossa a szívünkből a te áldott szavadat. Te munkálkodj továbbra is bennünk, és hadd ismerjük föl, hogy mi a következő lépés, mi a feladatunk, hogy ne lehessen a te áldott igéd munkája bennünk hiába való. Olyan jó, Úrunk, hogy neked van hatalmad elvégezni mindazt, amit te akarsz a mi szívünkbe. Ne akarjunk és ne is legyünk ennek mi akadályai. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy ma is megtapasztalhattuk azt, hogy ismersz bennünket. Jobban ismersz bennünket, mint mi magunkat. Talán úgy jöttünk ma ide, hogy tudtuk, azt hiszük, hogy tudtuk, hogy mire van szükségünk, hogy mit akarunk hallani. És köszönjük, hogyha megláthattuk, megtapasztalhattuk, hogy te egészen mást adtál, és mégis ez volt, amire szükségünk van. Kérünk, Urunk, hogy így töltsd be a mi szívünket a te lelkeddel. Így vezess tovább bennünket. És köszönjük azt az ígéretedet is, hogy te nem végzel fél munkát, hogy akiben elkezdted a te munkádat, véghez viszed azt. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel várhatjuk a folytatást, mindazt, amit még nekünk akarsz ajándékozni, ezen a héten és ebben az életben. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.